Tehát mindenkit szeretettel köszöntök ezévi előadás sorozatunk harmadik alkalmával. Az előadás sorozatunk átfogó címe az emberi élet alapkérdései Jézus Krisztus példázataiban. És a mai előadás azokat a példázatokat öleli fel, amelyek a rossz legyőzéséről szólnak a lélek segítségével. Ugye ennek az ezévi rövid hat részből álló sorozatunknak az a célja, hogy Jézusnak valamennyi példázatát összefoglaljuk. Tehát itt nem annyira az a cél, hogy egy példázatot mélyebben elemezzünk, vagy elmélyedjünk benne, hanem az, hogy ezt a 41 néhány példázatot egy bizonyos rendszerbe illesszük és összefoglaljuk. Ugye az első előadásban szó volt arról, hogy mit tanított Jézus Isten kereséséről, hogyan keresi Isten az embert, és az embernek milyen válaszai nyomán bontakozik ki Isten és az ember kapcsolata. Akkor majdnem egy tucat példázatot, tehát több mint 10 példázatot foglaltunk egybe. Két héttel ezelőtt a magvetés példázataiban az élet, a fejlődés, a növekedés alaptörvényeit kísérhettük nyomon. És a mai alkalommal tovább lépünk, és azokat a példázatokat vesszük sorra, lehet látni a táblán, hogy tulajdonképpen 6 példázat, de hogyha szorosabban veszem, akkor 7, mert a gírák és a talentumok példázata más alkalommal hangzott el, más helyzetben, noha a párhuzam nagyon erős a két példázat között. Tehát a mai alkalommal is elég sok példázatot kell összefoglalnunk, és egy bizonyos logikai rendben haladunk. Most sincs arra időnk, lehetőségünk, hogy egy-egy példázatban elmerüljünk, de azért bizonyos példázatokat fel is olvasnék, és erőteljesebben vennénk vizsgálat alá. Így van ez mindjárt az első példázattal, ami mondhatom, hogy nem nagyon ismert Jézus példatörténetei közül. Így nevezzük ezt, hogy az erős fegyveres példázata. Nem nagyon szokták említeni, nem nagyon szokták idézni, pedig alapvető példatörténet. Ezt az erős fegyveres példázatát, hogy látjuk a táblán, egyedül Lukács evangélista jegyezte fel. Máté szemtanúja volt az eseményeknek, de ő az azután következő, a kisepert ház példázatát örökítette meg, különben Lukács is megörökítette azt, tehát ez két evangéliumban is benne van. Tudjuk jól, hogy Lukács orvos volt, és Pál apostol kíséretéhez tartozott, nem volt Jézus közvetlen tanítványa, de hogy mennyire alaposan utána járt, hogy nem csak annak, hogy Jézus hol járt, meg hogyan gyógyított, hanem annak is, hogy mit tanított. Hogy egy ilyen rövid példázat nem került el a figyelmét. Jézusnak az északi ország részben, Galileában történt nagy útja, nagy missziós útja során hangzottak el ezek a példázatok, és Lukács az események után évekkel, ahogy utána járt ezeknek a történeteknek, megörökítette az erős fegyveres példázatát. Hát az egyik kedves példázatom ez, hadd valljam be, az ősevangélium tömörségéhez tudnám hasonlítani. Meg fogunk döbbenni azon, hogy egy rövid példázatban, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor 2 vers, ha egy kicsit tágabban értelmezzük, akkor 3 vers, hogy mi minden benne van ebben a 2-3 versben. Az előzményekről Máté evangélium a 12. fejezet 22. versétől értesülünk, Máté 12. fejezet 22. versétől, amelyben azt olvassuk, hogy Jézus ennek a nagy északi körútnak, a galileai körútnak a során nagyon sok igen súlyos betegséget gyógyított meg. Az egyik ilyen beteg néma volt, vak volt és megszállott volt egy személyben. Hihetetlenül súlyos betegség. Csak egyszer találkozunk még ilyennel egy kisfiúval, akit az édesapja hoz a színeváltozás utáni jelenetekben Jézus elé. Ő is súlyos 3-4 rendbeli betegséggel terhelt, és tajtékot túr és a földre hányja magát, hogy mondják az evangéliumok. Most egy ilyen nagyon súlyos és nyugodtan lehet mondani, hogy gyógyíthatatlan beteg meggyógyítása után a farizeusok azzal kezdik vádolni Jézust, hogy ő Beelzebub által űzi ki az ördögöket. Tehát azt kezdik híresztelni róla, hogy Jézus az ördögökkel cimborál, hogy szokták mondani. Jézus nagyon hosszú részletes tanításokban beszél a Szentlélek elleni bűnről, a megkeményedésről és az ember élet legsötétebb részeiről, és eközben mondja el ezt a két példázatot. Tehát ezt azért nem árt tudnunk, hogy egy ilyen hatalmas gyógyítás és Jézus befeketítése után hangzik el ez a példázat, de meglátjuk majd, hogy általánosan, egyetemesen nagyon nagy jelentősége van ennek. Olvasnám is Lukács evangélium a 11. fejezet 21. versétől. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van. De amikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, tékozol. Csak egy nyelvi dolgot hadd mondjak, a 22. vers végén a Károlyi Bibliánk úgy fordítja, hogy melyhez bízott. A régi magyar nyelvben a bízni igének más volt a vonzata. Tehát ez nem sajtóhiba. Ma úgy mondjuk, hogy melyben bízott. Régen ezt úgy mondták, hogy melyhez bízott. És itt a felolvasás során helyesbítettem már a mai nyelvre a példázatot. Miről is szólt Jézus ebben a példázatban? Mondom, hogy rendkívül tömör, ugyanolyan tömör, mint a Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében az a bizonyos ősevangélium, amit Isten a bűneset után közvetlenül adott az első emberpárnak. Miről szól ez a példázat? Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. Döbbenetes, hogy egy mondattal mit el nem lehet mondani az emberi életről. Ki ez az erős fegyveres? Ki ez az erős fegyveres, akinek palotája van, és őrzi a palotáját? És a palota lakói is nyugodtan éldegélnek, mert amilyen van, békességben van. Pedig rajtuk ül, a nyakukon ül egy erős fegyveres. Mint hogyha valaki egy palotát elfoglalna, leigázna a lakosait, de utána, egy idő után minden úgy megy, mintha mi se történt volna. Béke van, az erős fegyveres lett az úr, a palota ugyanolyan sértetlen, akik benne vannak, ugyanúgy élnek, mintha elfelejtették volna, hogy egy ellenség ül tort a nyakukon. Ugye teljesen nyilvánvaló, hogy itt Jézus kiről beszél, az erős fegyveres Sátán, az angyalfejedelem, akit az ember beengedett ebbe a világba, tehát a gonosz seregeinek a vezetője, és a gonoszt az ember beengedte a világba, a világon elterjedt a nyugtalanság, az idegesség, a harag, a gyűlölködés, háborúk, gyilkosságok, de mégis a világ egy bizonyos szempontból tekintve olyan békességes látszatot nyújt. Ja, telnek a hétköznapok, peregnek az események, és úgy tűnik, hogy ez a világ úgy működik. Itt egy palotája van ennek az erős fegyveresnek. Minden megy a maga rendjén. Hát vannak néha nagy katasztrófák, vannak meg ez, meg, de utána megint csak visszazökken minden a maga kerékvágásába. Milyen megdöbbentő ez a néhány szó, hogy itt egy erős fegyveres. Tehát az ember beengedett egy nálánál nagyobb erőt, a gonoszt, az ördögöt, és ez az erős fegyveres egy olyan hatalmat rendezett be itt ezen a világon, palotája van. Rágondolhatunk Baudelaire híres kötetére, a Romlás virágai, vagy Szabó Lőrinc híres kifejezésére, a Sátán műremekei. Sátánnak csodálatos, pompás kinövesztései vannak ebben a világban, filozófiák, teológiák, művészetekben bizonyos ágak, kultúra, művelődés, minden a kezében van, nem is szólva a hétköznapi életről, a gazdaságról, a társadalom különböző részeiről. Mindent áthatott az önzés. Mindent átjárt az önzés. Az ő életelve, az ő törvénye. És ez egy olyan magasrendű szervezettséggel működik, hogy méltán mondhatta Jézus, hogy palotát épített ki itt az ördög magának, és amilyen van, békességben van. Nem csak az egyes embert jelképezi ez a jézusi megjelölés, hanem az egész emberiséget, aki olyan túl nagy problémát nem csinál abból, hogy ez a világ az ördög világa lett. Jézus azt mondta, hogy a Sátán fejedelem itt ezen a világon, jön a világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Szóval mondom, egyetlen egy mondattal Jézus kifejezte azt, hogy itt a világon van egy hatalmas, hogy is mondja máshol a Biblia, egy hatalmas rabszolgatartó. És akik teszik a rosszat, hogy is mondta Jézus János 8. fejezetében, aki a bűnt cselekszi, aki rosszat cselekszi, szolgálja a bűnnek. És itt a Földön van egy hatalmas rabszolgatartó, rabszolgái vannak, az egész emberiség a rabszolgája, de hogyan is mondja a Jelenések 12. fejezete, az egész Földet képes elhitetni, hogy tulajdonképpen itt minden, alapjában véve minden jól van. Érezd ember palotában magad, és törekedjél arra, hogy minél jobb legyen az életed. Az a nagy probléma, hogy ha nem élsz jól, mert ezen a világon lehet jól élni, lehet biztonságban, kényelemben élni, mert ez a világ alapvetően egy jó világ. Sátán ezt el tudja hitetni. És a világ látványa egy bizonyos szempontból egy nagy békességet mutat. Amikor az ember átgondolja a Bibliának ezt a tanítását, nyilvánvaló, hogy itt a megváltásról szóló tanítást fogjuk ma tanulmányozni, ugye a rosszból való szabadítás, a rossz legyőzésének a tanítását, óhatatlanul visszagondolhat az ókori világnak egy súlyos társadalmi problémájára, amelynek a szavait veszi alapul a Szentírás. Ugye az ókori világban is voltak rabszolgatartók, az ókori világban is voltak rabszolgák, és az ókori világban hogyan lehetett a rabszolgának megszabadulni? Egyetlen egy módon, hogyha váltságdíjat fizettek érte. Tehát a rabszolga nem tudta kezdeményezni a szabadonbocsátását, hiszen hogyha szökni próbált, akkor a halál fogja lett. Döbbenetes a világnak ez a rövid, egymondatos jellemzése, hogy a világon van egy hatalmas rabszolgatartó, és a rabszolgái, itt jön a különbség az ókori világhoz képest erkölcsi értelemben, a rabszolgatartó rabszolgái nem akarnak szabadulni. Nem csak, hogy nem tudnak szabadulni, nem is akarnak szabadulni. Palotában érzik magukat, és minden békességben van. Tehát, ha úgy alapul vesszük a Bibliának más tanításait, amelyek ezt kifejtik, hogy igen, aki a bűn cselekszi, a szolgálja a bűnnek, hogy az ember a saját maga eréből nem csak, hogy nem tud szabadulni a rosszból, de ez a borzalmas és botrányos, hogy mi nem is akarunk szabadulni. Tehát rájövünk a Bibliának egy másik nagy tanítására, mert főleg Pál apostol fejtegetett nagyon részletesen, hogy a rossz elvakítja az embert. A rossz eltompítja az ember belső felfogó képességét. Magyarán az ember nem látja, hogy a rosszban él. A rosszban ez egy nem lebecsülendő kártétemény, hogy nem csak az önzés rossz világában élünk, de kiegyeztünk vele. Nagyon jól élünk itt. Szóval legalább annyira borzalmas az, hogy nem látjuk a helyzetünket, mint maga a helyzetünk. Borzalmas az a maga a helyzet, mert az önzésből következik az élet minden konfliktusa. A Biblia szerint minden a bűnből, az önzésből következik. Ami rossz, csak van a világon, minden abból következik. Na, de hogy nem is látjuk ezt a helyzetet? Pascal írta a gondolataiban, hogy minden ember nyomorult. De a legnyomorultabb az az ember, aki nem is látja a nyomorultságát. És ebben van nagy igazság. Mondhatnám, ez a nagy igazság. Ezt fejezi ki Jézus ebben a rövid példázatban. Hogy a hatalmas rabszolgatartó palotát varázsolt körénk, a látszatokkal megtéveszt, az egész föld kerekségét el akarja hitetni, és a rabszolgatartó rabszolgájának esze ágában nincs szabadulni. Nem csak nem tud, de nem is akar szabadulni. Mivel folytatja akkor Jézus a példázatot? Mert ezt végig kell gondolnunk, hogy lássuk, hogy a példázat mivel folytatódik. De mikor a nálánál erősebb reál jövén legyőzi őt. Hát miért folytatja így Jézus a példázatot? Mikor az erős fegyveres őrzi a palotáját, amilyen van, békességben van, de amikor a nálánál erősebb reál jövén legyőzi őt. Hát ez az, amit már az első előadásban is próbáltam részletezni, hogy Isten nem várhatta azt mi tőlünk emberektől, hogy mi kezdeményezzünk. Mi annyira elveszettek vagyunk itt az életben, nyomorultak vagyunk, és még nem is látjuk a nyomorultságunkat. Ugye gondoljunk csak az elveszett jó példázatára, az elveszett drachma példázatára, a tékozó fiú példázatára, ezek mind azt húzták alá, hogy itt az ember elveszett. Szóval a pásztornak kell utána menni a keresésére, az asszonynak kell kiseperni a házat, az apa várja minden nap, hogy a fia jobb belátásra térjen. Tehát isteni a kezdeményezés. Ezért folytatódik így a példázat, hogyha Isten nem jött volna utánunk. Ha ő az erősebb erő, levette volna rólunk a kezét, és hagyta volna azt, hogy na most hát ilyen lett a világ. Az ember beengedett valakit, lángba borult a világ, hát most hagyom, hogy majd mi lesz ebből. Hát Isten ezt nem tette. Hanem Isten az, aki keres, Isten az, aki kezdeményez, Isten az, aki felajánlja a szabadítását A nálánál erősebb, a mi gonosz, rossz, erős fegyveresünknél erősebb az Isten, reáljön, legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Mit fejez ki Jézus a példázatnak a második részével? Azt, hogyha valaki meg akar szabadulni a rosszból, akkor maradéktalanul megszabadulhat. Az ember maradéktalanul eladósodott a rossznak. De hogyha az ember meg akar szabadulni, nem arról van szó, hogy nem tud megszabadulni az ember, saját eréből nem tud megszabadulni. Azért nincs is szó itt a példázatban arról, hogy mondjuk a palotában valaki kérni azt, hogy jöjjön egy erősebb erő. Nem, minden békében, honol, mindenki jól érzi magát, de hogyha jön egy erősebb fegyveres, és hogyha az ember meg akar szabadulni, akkor az Isten maradéktalanul meg tudja szabadítani. Példázatból nyilvánvalóan kimarad egy lényeges mozzanat, hogy hogyan érje el azt Isten, hogy az ember akarjon szabadulni. Mert ugye az egy kérdés, hogy nem tud szabadulni az ember. De hogyha nem tudunk is szabadulni, de legalább akarunk szabadulni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha lent vagyok egy gödörnek a mélyén, nem tudok kikapaszkodni a gödörből. De ha legalább nyújtom fölfelé a kezemet, valahogy, vagy kifejezésre juttatom, hogy szeretnék szabadulni, és főleg akkor nyújtom a kezemet, hogyha már előzőleg lenyúlik egy kéz, akkor az a kéz, amely már előzőleg lenyúlt, ki tud engem szabadítani a mélységből. A példázatból itt kimaradt egy rendkívül fontos mozzanat, de felhívom mindannyiunk figyelmét, hogy egy példázat nem tömörítheti az egész Bibliát, csak bizonyos szempontokat jár körül. Mi ez a fontos mozzanat, ami kimaradt a példázatból? Hogy Istennek a halálára volt szükség ahhoz. Az ártatlan Isten földre jövetelére és halálára volt szükség ahhoz, hogy az ember fölfigyeljen arra, hogy a teremtője mit akar azért adni, hogy ő szabaduljon. Hogy a teremtője keresi őt és nyújtja a kezét. És ha az ember nem is tud szabadulni, de legalább fölfelé nyújtja a kezét, hogy akarok szabadulni. És akkor az Isten ki tudja szabadítani és maradéktalanul. Az Isten halálára volt szükség. Mert hogyha az Isten nem adja az életét, mert hogyha az Isten nem mutatja meg az önfeláldozó szeretetben rejlő jellemét, hogy milyen hatalmas az a megmentő szeretet, akkor az ember soha nem néz föl. Akkor az ember jónak látja a palotát. Akkor az ember az önzésből valami képzeletbeli birodalmat épít maga köré, soha nem fog fölnézni az ember. De hogyha az emberhez eljut annak a híre, hogy az Isten mire volt képes érte, hogy az Isten az életét nem sajnálta az emberért, hogy Krisztus azért jött, azért az óráért jött, hogy az életét adja az emberért. És miért kellett az életét adni? Mert az még nem megoldás, hogy Jézus az életét adta, attól még senki nem szabadul meg. A megoldás az, hogyha valaki erre a hírre, hogy Jézus az életét adta, fölfelé tekint, és a krisztusi kézhez kinyújtja az ő kezét, ez a szabadulás, ez a megváltás. De ez a megváltás tökéletes és teljes. Jézus ezt hangsúlyozta ebben a példázatban, amikor arról beszélt, hogy legyőzi a nálánál erősebb fegyveres, minden fegyverét elveszi, melyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Tehát Istennél tökéletes a szabadítás. Az az ember, aki az emberi életben találkozik Jézus szeretetével, és meg akarja ismerni az Isten szándékait, és látja, hogy ki az Isten. Kezdi látni, mert az Isten bemutatja önmagát. Mert az Isten nem csak földre jött ige volt, amikor Jézus itt élt közöttünk, hanem Isten adott a földre jött igével egyenrangú nagy ajándékot magának, ő neki az igéjét, tehát az egész Szentírást, az Isten igéjét. Ugye az ige a Bibliában mindig két értelemben szerepel. Jézust is jelenti, meg a Szentírást is jelenti. Ez az a bizonyos görög logosz, az értelemnek, a cselekvésnek, a megoldásnak a szava. Ugye Jézus is a logosz, az ige, és az ige, a Szentírás is a hozzánk intézett evangélium, a maga teljességében. És ha az ember ezt megismeri, és ha nem tud is szabadulni, de látja, hogy az Isten mit képes értetni, és akar szabadulni, akkor az ember maradéktalanul szabadulhat. És Jézus rögtön, ahogy látjuk is, Lukács evangéliuma így folytatódik tovább, rögtön ezután hozzáteszi a másik példázatot, mond itt még egy közbevető mondatot, egy a példázatot nyomatékosító kijelentést, hogy aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takar, nem gyűjt, az tékozol. Vagyis Jézus világossá teszi a példázat végén, hogy csak általa lehet megszabadulni. Tehát Isten nélkül nem szabadul meg az ember, a saját erével nem szabadul meg az ember. Ez ugyanolyan képtelenség, mint hogyha a nyakunkon ül egy erős fegyveres, és mi a gyengék akarnánk lerázni a nyakunkról a jármát. Ez lehetetlenség. Jézus világossá teszi, hogy egyedül Isten által tudunk megszabadulni az önzésből, a rosszból. De rögtön utána elkezdi Jézus mondani a kisepert ház példázatát. Ez a kisepert ház példázata, tehát, ahogy említettem, már két evangéliumban is benne van. Lukács így folytatja a 11. fejezetben, de Máté evangélium a 12. fejezetében a 43. és a 45. vers között is folytatódik. Tehát rendkívül rövid maga ez a példázat, és ezt is talán fel tudom olvasni, mert ugyanolyan fontos, és tovább építi az előző példázatot. Itt annak vagyunk a szem és fültanúi, hogy Jézus két példázattal az emberi életnek milyen nagy szeleteit ölelte fel, hogyan építi tovább, hogy tudnék, mi történik azzal az emberrel, aki szabadulni akar, nem tud szabadulni, de ha már akar szabadulni, Isten meg tudja szabadítani, mi történik ezzel az emberrel ezután? Tehát itt a két példázat az emberi életnek egy bizonyos folyamatában mutatja be. A kisepert ház példázata így hangzik. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén. És mikor nem talál, ezt mondja. Visszatérek az én házamba, onnét kijöttem. És oda menvén kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak. És annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Kedves hallgatók, ez egy megdöbbentő példázat. Nagyon rövid, úgy érezzük, hogy olyan csattanós példázatok ezek, de nagyon megdöbbentő példázat. Ugye el tudjuk képzelni, miről van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy a tisztátalan lélek, ha kimegy az emberből. Tehát nyilván Sátánt és a démonait érti ezen, amikor meg azt mondja, hogy víz nélkül való helyeken jár nyugalmat keresvén, ugye az ókori felfogás szerint a démonok lakóhelye a száraz puszta, ahogy Jézust is a pusztában kísértette meg Sátán, ami arra az elgondolásra megy vissza, ez különben bibliai tanítás is, hogy ha a víz a Szentléleknek a jelképe, mert a Szentléleknek több jelképe van a Bibliában, például a Szentléleki jelképe a levegő, az olaj, a galamb, de a Szentléleki jelképe a víz is, az eső, amely megöntözi az emberi lelket, vagy profétikus értelemben a kései eső, amely felnöveszti majd a hit magvait a gabona érésre. Tehát, hogyha a Szentlélek jelképe a víz, akkor a víztelen hely az olyan hely, ahol nincs lélek, nincs Szentlélek, nincs Isten. Hát ahol nincs Isten, ott egy másik hatalom van. Tehát nagyon egyszerű a hasonlat. Vagy Isten van valahol, és akkor Isten ott rendet teremt, ahogy a szél járása tisztává teszi a levegőt, Isten megöntözi a szántóföldet és növeli a vetést, ugye, amiről a múlt alkalommal tetszettek hallani, de hogyha nem Isten van, akkor egy másik hatalom veszi át ott a helyet. Csak zárójelben mondom, a mostani politikai eseményekkel kapcsolatban, amit Izraelről lehet hallani, hogy ott is teljesen világos a Bibliának a tanítása, ameddig Isten vezette a zsidó népet, ameddig a zsidó nép Isten választott népe volt, addig Isten jelenléte volt ott a zsidó nép között. Amikor lejárt a zsidó népnek a kegyelmi ideje, amikor az apostolokat is elűzték, akkor az isteni hatalom onnan távozott. És Dániel könyve 9. fejezete kimondja a máig szóló proféciát, hogy ott elhatároztatott a pusztulás. Ott a háború soha meg nem fog szűnni. Bármilyen békekezdeményezést is foganatosítsanak, ami önmagában nagyon szép dolog. Én nem a békéről akarom lebeszélni az embereket, de a Biblia előre megmondja, hogy ott béke soha nem lesz. Miért? Mert egy másik hatalom van ott jelen. Az a hatalom, amelynek a vezetését elfogadták. Az a hatalom, amelyet úgy nyertek el, hogy az Istent elutasították mindenféle megváltásával, szabadító erejével egyetemben. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Tehát Jézus itt egy nagyon ismert hasonlat anyagra épít, és nagyon megdöbbentő, hogy különben hogyan mutatja be Sátánt és a démonait, hogy azt mondja, hogy ha sikerült az, amiről az előző példázatomban szóltam, hogy az erős fegyverest egy még erősebb fegyveres, hogy onnan, úgy mondjam, hogy kitisztította, kiseperte, Na de mi Sátánnak és démonainak az alapvető magatartása? Nem tudnak nyugton maradni. Ők nem olyanok, mint az ember gondolja, hogy Sátán egyszer leteszi itt a fegyvert a történelem során. A történelem végig nem teszi le a fegyvert. Tehát Sátán, ahol csak háttérbe szorul, és kiszorul akár az egyes ember életéből, akár közösségek életéből, egy ideig itt-ott amott kódorog, de utána vissza akar térni dupla erővel. Megdöbbentő ez például, hogy Jelenések könyve 12. fejezete szemlélteti ezt az eseményt, hogy bemutatja a Jelenések könyve 12. fejezet, hogy Sátán üldözi az igaz asszonyt. A tiszta asszony ugye az igaz egyháznak a jelképe. És nem tudja megsemmisíteni, és üldözi a pusztába, ott se tudja megsemmisíteni. Folyóvizet bocsát utána, ott se tudja megsemmisíteni. Egy föld segítségül lesz az asszonynak, egy bizonyos ideig nyugalma lesz az igazi kereszténységnek a történelemben, amikor megnyílik egy föld, fölfedeznek egy földet, kivándorolhatnak oda az igaz keresztények, de Sátán befejezi azzal a támadását. Azzal fejeződik be Jelenések könyve 12. fejezet, hogy Sátán az új föld partjaira is átmegy, és odaáll a tengerpart fövenyére, és nézi, hogy mikor talál rést, amikor az igaz asszony befogadó új földön újra féke veszett dűvel elkezdheti a munkáját. Ez megdöbbentő dolog. Ez egy történelmi profécia, amit a Jelenések könyve sorozatunkban beszéltünk, de ez nem csak a történelemben van így, hanem az egyes ember életben is így van. Hát gondoljunk például Jézus megkísértésére. Máté evangélium a 4. fejezetében azt látjuk, hogy Sátán minden erejét latba vetve próbálta Jézust eltántorítani a szolgálatától, az egész küldetésétől. Amikor Jézus mind a három megkísértéssel nemet mondott és legyőzte, utána azt olvassuk az evangéliumokban, hogy akkor eltávozott tőle a Sátán, és angyalok szolgáltak néki. De ez annyit jelentett, hogy Jézusnak nem volt találkozása utána már a Sátánnal. Nem, egy ideig eltávozott, de utána újabb és újabb erőkkel jött, és az erejének a legjavát mire összpontosította, amikor Jézust elfogták, amikor Jézust ének idején ütötték, verték, amikor kihallgatták, amikor kivitték a Golgotára, fölfeszítették, az utolsó napra tette fel minden kártyáját, hogy Jézusból egy szeretettelen dolgot kicsaljon, egy bűnt előidézzen. Nem sikerült neki. De Sátán nem nyugodott. Tehát Jézus ezt nyilvánvalóan és világosan érzékeltette velünk, és most térnék egy harmadik dologra ezzel kapcsolatban, hogy a személyes életünkben is milyen nagy ez a példázatnak, ennek a példázatnak a tanítása. Ha a személyes életünkben valami megpróbáltatásban győzünk, csak egy erő segítségével győzhetünk, az Isten segítségével. De ha győzünk, akkor nagyon vigyázzunk, hogy ne olyanok legyünk, mint ez a tiszta és kisepert ház, hogy elbízzuk magunkat. Mert Sátán egy ideig a győzelem után nyilván, hogy el kell, hogy távozzék. De már is készíti a maga tervét arra, hogy óvatlan esetben adandó alkalommal hogyan ejtse törve megint az embert. Van egy megdöbbentő mondat ezeket a példázatokat tárgyaló Ellen Gould White műveiben, aki a Krisztus példázatai és a Jézus élete világreménye című művében nagyon mélységesen elemzi ezeket a példázatokat, és ez sok közül a egyik megdöbbentő mondatot hadd említsem, ő ezt írja, ahogy Istennek mindannyiunk számára személyes terve van, hogy segít ki bennünket a bajokból. Ez hatalmas dolog, hogy Istennek mindannyiunk számára személyes terve, elképzelése van, ismerte előre az életünket, ismerte a történelmi helyzetet, a kort, ismerte az alkatunkat, a nehézségeinket, mindannyiunk számára tervet készített, hogy az életünket hogy tegye győzelmes, szeretetben győztes életé. De ahogy Istennek személyes terve van az ember megmentésére, úgy Sátának személyes terve van az ember elveszítésére. És erről nem szabad megfelejtkezni. Ahogy benne van a Bibliában az, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk, Efézusi levél 2. fejezete, hogy Isten előre elkészítette mindazt a jót, amiben ha járunk, ha megismerjük őt és az akaratát, és azt cselekedjük, amit ő akar, akkor boldog lesz az életünk, és az örök életre is eljutunk. Ezzel párhuzamosan Sátán is tervet készít, hogy mikor fog kísérteni mindannyiunkat, hogyan vonul vissza, amikor győzünk, de az nem annyit jelent, hogy örökre visszavonult, ha ő meglátja azt, hogy mi a mi életünket csak olyan tisztára kisepelt házként őrizzük, hogy ő most nincs ott, de nincs ott az Isten sem. Mi az a kisepert ház? A tiszta, üres, de kisepert ház? Amikor az ember az Isten segítségével győz, de utána nem igényli minden nap az Isten jelenlétét az életében. Amikor nem keresi ugyanúgy az Istent a megszabadulás után, mint a megszabadulás előtt. Hogyha az embernek és az Istennek a kapcsolata csak egy kis törés szenved, Sátán akkor, ahol kódorog, ahol jár, kell, már ezt észbe veszi, és azt mondja, hogy akkor veszek magam mellé még másokat, még 7 lelket, magánál gonoszabbakat, és visszajövünk ebbe a házba, és újra megszálljuk. És ennek az embernek az állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Kedves hallgatók, nagyon sok szálon érintkeznek ezek a jézusi példázatok. Például az elmúlt alkalomhoz hadd csatoljam vissza a példázatnak ezt a vonatkozását. Ha az ember az életében, a hitében, az erkölcsiségében nem növekszik, nem fejlődik, csak egy út van, a visszafejlődés. Ha az ember miután megismeri az Istent és megismeri Jézus áldozatát, Jézus szabadító erejét, ha az ember nem ápolja Jézussal nap-nap után a kapcsolatot, akkor az ember előbb-utóbb el fog esni, ez olyan törvényszerű, mint hogyha valamit leejtek, az leesik és nem fölfelé esik. Az idő kérdése. Ha valaki nem olvassa a Szentírást, nem küzd azért, hogy ő erkölcsileg jobb ember legyen, nem tanul meg igazán könyörögni, imádkozni, lehet, hogy él 1-2 évet, és nem követel, nem tudom milyen nagy goromba a bűnöket, vagy nem lesz köztörvényes bűnöző, ez lehet. De 4-5, vagy nem tudom hány év után jóvá tehetetlenül, visszafordíthatatlanul eltorzul az az ember. Ha az ember nem fejlődik, visszafejlődik. A fejlődés az élet alaptörvénye. Ezt mondta el Jézus a magvetésről szóló példázataiban. És itt szeretném fölhívni a figyelmüket erre a kis füzetre, amit a mai alkalommal, mivel hát a mai témához kapcsolódik, féláron lehet beszerezni, ez a keresztény növekedésről, 30 forint. Az, hogy mit jelent az, hogy fejlődni, ez nem egy ilyen metafora a Bibliában, nem egy ilyen jelkép. Tessenek talán elolvasni a Péter második levele első fejezete alapján, ott fejti ki Péter apostol, mit jelent a keresztény életben a fejlődés. Mit jelent a hit, a jó cselekedetek, az istenfélelmi, sorolja egészen a szeretet teljességéig azokat a lépcsőfokokat, amelyek Péter második levele első fejezet 4-től a 11. verseig találhatók. És tulajdonképpen Jézus, amit kifejezett ebben a példázatában, azt fejezte ki, hogy ez az ember hálás volt talán a megmenekedésért, hálás volt az Isten szabadításáért, de az Istennel a kapcsolatát nem ápolta, és az ördög ezt pontosan ismerte, pontosan tudta, és visszajött, és ennek az embernek az állapota rosszabb volt, mint az előző állapota. Megdöbbentő ez a két példázat. Azért is beszéltem erről a két rövid példázatról, mert bízvást így lehet mondani, hogy megdöbbentő, hogy alátámasztam, hogy nem csak én döbbenek meg, vagy nem csak mi döbbenünk meg. Lukács evangélium a 11. fejezet 27. és 28. verse szerint, Lukács 11-27-28 szerint a tömeg is megdöbbent. És ekkor szólt egy asszony, és ekkor fejezte ki az önkéntelen csodálatát és hódolatát Jézus iránt, amikor ez az asszony így kiáltott fel, halva ezt a két példázatot, hogy boldog a méh, mely téged hordozott, és az emlők, amelyet te szoptál. Szóval leírhatatlan hatást váltott ki az emberekre. Ugye ott voltak a farizeusok, akik vádolták Jézust, hogy ördögök által űzi ki a betegséget abból a szerencsétlen emberből. Ott voltak a tanítványok, ott volt a tömeg, tehát hogy úgy mondjam, az egész társadalom ott volt Jézus körül, és a döbben csenden egy valaki látszott úrrá lenni, az az asszony, aki azt mondta, hogy milyen boldog az édesanyád, hogy ő hordozott magadban, és az emlők, amelyet te szoptál. De Jézusnak még arra is volt ereje, a heves támadások közben mondott példázatok után, hogy erre is odafigyeljen, és ezt nem hagyta szó nélkül. Mert Jézus erre mit válaszolt? Sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Isten beszédeit, és megtartják azokat. Azok a boldogok. Jézus azt mondta, hogy nehogy a rögtön a példázat után valaki olyasmit mondjon, ami egyenesen cáfolja ezt a példázatot. Mit akarok én kifejezni ezzel a példázattal? Azok az emberek boldogok, akik naponta hallgatják az Isten beszédeit, megtartják azokat, az Istennel együtt élnek. Nem fizikailag, nem testileg boldog egy ember igazán, hanem ha a teremtőjével a lelki kapcsolatát tudja ápolni. Azt hiszitek, hogy az én édesanyám boldog, mert engem megszült erre a világra? Ti sokkal boldogabbak lehettek Máriánál, ha ti a szívetekbe befogadjátok a tanításaimat, és velem éltek. Mert tulajdonképp mi az evangélium? Mi az örömhír, amit Jézus jött hozni erre a világra? Az, hogy Krisztussal élhetünk. Röviden, egy-két szóval, az evangéliumnak ez a lényeg, hogy Krisztussal élhetünk. Hogy Krisztus élhet bennünk. Hogy mondta Pál a Galata levél 2. fejezet 20. versében, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hát ez az evangélium. Hogy nem egyedül kell élnem a csodálatos palotában, ugye, ahol el vagyok kábítva a világ sok úgynevezett szépségétől, és az erős fegyveres meg őriz engem úgy, hogy véletlenül se tudja kiszabadulni. Hát nem, az az evangélium, hogy én megismerhettem azt, aki az életét adta értem, és vele együtt élhetem az életemet, hogy amikor eljön majd, akkor azt mondhassam, hogy igen, ő az én Istenem, akivel itt éltem, megismerem őt, mert tudom, hogy kicsoda. Pál apostol így élte az életét, hogy élek pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus. Kedves hallgatók, az előadásokon azt ígérem, hogy azért irodalmi feldolgozásokat is bemutatok. Két rövid példázat, összesen 4-5 vers. Ha valaki tud nekem a világ és magyar irodalomból olyan verset mondani, amelyet itt be lehetne játszani, forrón meg fogom neki köszönni. Eddig még nem találtam. Az irodalom, a nagy művészet ugyanolyan korlátolt sajnos, mint a hétköznapi életben az ember. Milyen az ember a hétköznapi életben? Nem látja a helyzetét. Milyen az irodalom? Nem látja, hogy mi az ember helyzete. Ki se tudja fejezni, nemhogy még a megoldást adja rá. Hát igen, itt látjuk az emberi életünkben a korlátokat, hogy mi annyira el vagyunk veszve, hogy annyira elkápráztat bennünket a rossz. Annyira a hatás alá van, hogy az emberi kultúra, az emberi művelődés, az emberi civilizáció nem tud bennünket megsegíteni. Hány és hány olyan költőnk volt, például Vörös Marti a Gondolatok a könyvtárban című versében, vagy Babits Mihály, az egész Babits líra miről szól? Úgyhogy ha röviden össze kellene foglalnom, hogy Babits miről ír, hát Babits arról ír, hogy előttem olyan sok ember élt, olyan sok ember szenvedett, küszködött, próbálta kifejezni az élet lényegét, ha én elsajátítom tőlük ezt a hatalmas kultúrkincset, amit ők felhalmoztak, hát ez erőt fog adni nekem ahhoz, hogy legalább, ha nem is tudom legyőzni a rosszat, de szembenézzek vele. Hát ez a maximum, mire eljutott az ember. Na hát Babits egy tanítványa hangozzék fel egy nagy versével, és ezt a nagy versét talán mondja elő maga. A nagy vers sok minden eszmétől terhes. Benne van az, hogy ő bízik a népben, bízik abban, hogy a háború után lesz majd feltámadás, mert hát olyan rettenetes háborút éltünk át a II. Világháborúban, amit se Picasso, se más nem tud kifejezni a bődületes képekkel, ábrázolásokkal. Szóval a költő most a saját versét mondja el. Híres vers, bizonyos szempontból szállóigévé is váltak a sorai, hogy ne födjük el a bajt, mert csak növeli, aki elfödi a bajt. Ugye ez hatalmas sor egyébként a versnek a nagy rapszódikus menetében. Vagy feltesz olyan alapvető nagy kérdéseket, hogy még van-e még remény az emberi fajt illetően? Aztán sokszor gyors a válaszokkal, sokszor azt mondja, hogy hát ha nem is tudunk kiszabadulni a rosszból, de legalább szembenézni vele. Már az is nagy dolog, hogy a művészet megtanít szembenézni a rémmel, a borzalommal, és nem omlunk össze. Hát már ezért csodálom azt a másik művésztársat, nem költőről írja a versét, hanem egy nemrég elhunyt magyar zeneszerzőről, Bartókról. Talán a zene ki tudja fejezni. A zenének ez a nagy mozgás, ez a nagy hullámzása, a sötétség és a világosság, a gyász, a szomorúság és az öröm között, talán ki tudja fejezni azt, hogy micsoda iszonyatos ez a létezés. Igen, kimond ilyen szavakat is, hogy lét, létezés, bűn, igazság, erény. Elég eklektikus azért a vers. De van neki egy nagy pátoszú lendülete, és megjelent magyar lemezen és kazettán is, hogy 4 színész után maga Ijés Gyula mondja ezt a verset. Hát miközben végig gondoljuk ezt a két rövid példázatot, amelynél mélyebbet senki, de senki ezen a föld színén nem mondott, Hát hadd mellékeljek egy irodalmi feldolgozást, hogy az irodalom mire képes. Nagy dolog, hogy ilyet is egyáltalán meghallgathatunk, hogy egy költő ilyen kérdéseket tesz, hogy itt valami alapvető baj van, itt valami alapvető borzalom játszik velünk az emberekkel, az egész emberiséggel. Hát már ennek örülhetünk, de mondom, hogy aki ennél nagyobbat talál, mert volt kedves hallgató, aki adott nekem például Észt költőtől verset, nagyon szép vers volt, és be is építettem az egyik előadásba. Ha a két, az erős fegyveres és a kisepelt ház példázata után valaki talál olyan emberi megnyilatkozást, ami alapjaig mutat le a baj gyökerére, hogy mekkora nagy a mi elveszettségünk, mekkora nagy a mi reménytelenségünk Isten nélkül, akkor azt meg fogom köszönni. Most azonban következik a költő tolmácsolásában I. és Gyula Bartók.
Bartók hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigas. Azt, földre hult pohár föld csattanó szitok szavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű, a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívedben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait, bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, ő magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang töltsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zenezengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordhabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelem vevéshez a poklokon is. Ime a vég, mely előre viszi. Ime a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvedője. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, Istán nem is lehet már. Csak zene, 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 olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged húrjaival.
Igen. Hát, igen, megdöbbentő megnyilatkozás ez, főleg amit itt a végén hallottunk, hogy kik szívnémaságra születtünk. Igen, itt leüti ezt a hangot, amit Jézus mond ezzel a két rövid példázattal. Kedves hallgatók, azért beszéltem ennyit erről a két rövid példázatról, mert úgy érzem, hogy az egész mai előadásunknak ez az alapja. Sokkal hosszabb példázatokkal tizedennyit sincs időm foglalkozni, de felhívom szíves figyelmüket a Krisztus példázatai című könyvre, amelyet már előbb említettem, amely ezeket a példázatokat nagyon részletesen és nagy mélységben tárja fel. Tudnék, hogyan épül az előző két példázatra a gírák és a talentumok példázata? Jézus más-más alkalommal, de szolgálata végén mondta el a gírák példázatát akkor, amikor Jeruzsálem felé közelített utolsó útján, a talentumok példázatát pedig az olajfák hegyén a nagy apokaliptikus beszéde után, amikor a tíz szűz, a talentumok és a kecskék és juhok példázatát mondta el. Nagyon ide tartozik a talentumokhoz a kecskék és juhok példázata, tehát tulajdonképpen itt három példázat sorakozik ugyanabban a rendben. Miről beszélt itt Jézus? Arról, hogy az az ember, aki megszabadult a rosszból, aki Krisztus segítségével most már legyőzi a bűnt, aki már nem fogja az önzésnek, hanem egy más életre, egy más életmódra támad fel, annak az embernek vigyáznia kell arra, hogy nehogy kisepert ház legyen az élete, hanem az életében az Istentől adott minden képesség és minden ajándék szóhoz jusson, hogy egy valódi fejlődés legyen annak az ember életében, tehát hogy az ember minden tehetségével a jót szolgálja. Erről szól a gírák és a talentumok példázata. Mi ez a gíra, mi ez a talentum? Ugye ma is használjuk ezt, hogy valaki talentumos ember, vagy ilyen és ilyen talentuma van. A leghosszabb elemzés a talentumok példázatáról olvasható ebben a könyvben, ezért is ajánlottam az önök figyelmébe. Tulajdonképpen az ember életben minden talentum. Talentum az idő, amit kaptunk, talentum a munkabírás, amit végezhetünk, talentum a tehetség, ami kifejlődött bennünk. Minden mindent kaptunk az életben. 1 Korintus 4:7. Mit van, amit ne kaptál volna? János 3. fejezete. Az ember semmit sem tett magától, hanem csak ha a mennyből adatott néki. Miről van szó itt ezekben a példázatokban? Egy úr elmegy messze vidékre, sok ideig tartózkodik távol, de mielőtt elmenne, gírákat ad az embereinek. A másik példázat úgy bővíti ki, hogy az egyiknek ad egyet, a másiknak kettőt, a harmadiknak ötöt, tehát különböző mennyiséget ad az embereknek. Igen, minden embernek más lehetőségei, más képességei, más tehetsége van. De szintén egy megdöbbentő mondat, amit idézek ebből a könyvből, nem az a fontos, hogy ki mennyit kapott, hanem az a fontos, hogy ki hogyan él vele. Nem az a fontos, hogy ki mennyit kapott, hogy valaki ügyesebb, mint a másik, valaki erősebb, valakinek jobban vág az esze, valaki ez és az, hát mindenkiről el lehet mondani, hogy egy másik emberhez képest miben van neki több. De nem ez a fontos. És ne is méricskéljünk az életben, ne hasonlítgassunk össze, főleg pedig a magunk részéről nem zavarjuk bele magunkat oktalan irigykedésekbe, összehasonlításokba. Nem az a fontos, hogy ki mennyit kapott. Az a fontos, hogy a maga keretein belül, egy ember a maga adottságain, a maga lehetőségein belül mit tud kihozni abból, amit kapott. Mert ha valaki öt talentumot kapott, amikor visszajön az Úr, el is várja azt az ötöt, amit szerzett mellé az az ember. Ha valaki két talentumot kapott, nem vár tőle ötöt, de azt a kettőt igen. És aki egy talentumot kapott, attól is elvárta volna a még egyet, de ő elásta, és nem kamatoztatta a talentumát. Amikor az Úr megítéli a haszontalan és gonosz szolgát, mert megdicséri az öt talentumot szerzettet, a kettőt, de elítéli az egy talentumát elásó szolgát, akkor hangzik fel ennek a példázatnak a legnagyobb mondata, ami meg is döbbenti az embert, hogyha nem gondolja bele magát ebbe a rendszerbe, Jézus példázatainak rendszerébe. Hogy hangzik ez a megdöbbentő mondat? Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Hát ez hogy érthető? A példázat végig gondolása alapján nagyon is világosan egyértelműen érthető. Isten világtörvénye az adás, a szolgálat. Isten mindent azért ad, hogy adjuk tovább. Aki bármit magának tart, akár sokat, akár keveset. Ha csak keveset is magának tart az az ember, aki egy talentumot kapott, tehát nem sok a kettőz és az öthöz viszonyítva, aki a maga dicsőségére akar élni, aki a maga javára akar élni, tehát az élesen szembefordul magával az alaptörvényel, az adás törvényével. Az Isten ad, te pedig nem akarod továbbadni, hanem visszatartod, meg akarod tartani magadnak. Hát akinek van, annak adatik. Aki továbbadja, annak még többet ad az Isten. Hát akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Tehát tulajdonképpen itt van ennek a példázatnak az alaptörvénye, itt van ennek a példázatnak az alapvető mondanivalója. Igen, tehát ezért ennek a példázatnak ez a csúcspontja, itt van a magyarázat, innen lehet megérteni ezt a példázatot, hogy nem szigorú és nem kemény ez az ember, a gazda a másikkal, aki elásta a kincsét, hanem teljesen igazságos. Isten mindig arra ad, hogy az ember továbbadja és megszaporítsa. És ugyanezt mondja el a kecskék és juhok példázata, csak egy más dologra tévén a hangsúlyt. Jézus a talentumok példázata után rögtön elmondta a kecskék és juhok példázatát. Mi annak a lényege? Hogy úgy adni, hogy az ember ne tartsa a számon. Mi a rövid lényeg ennek a példázatnak? Hogy az emberben szokássá váljék az adás. Ugye, mert a példázat egy csodálatos nagy történet a végső ítéletről, amikor Jézus is eljön és beül az ő dicsőségének királyi székébe, és úgy elválasztja az embereket, hogy elválasztja a juhokat a kecskéktől. És az egyik embercsoportnak azt mondja a juhokkal jelképezetteknek, hogy gyertek én atyámnak áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, és így sorolja tovább. És a bal keze felül állóknak pedig azt mondja, hogy távozzatok tőlem, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjoztam és nem adtatok innom, és akkor sorolja tovább. De a példázatnak a legmegrendítőbb része, micsoda a mi mostani gondolatmenetünk szempontjából az, amikor Jézus Krisztus így jeleníti meg a jobb keze felül állókat, hogy ezek visszakérdeznek ő neki. És azt a kérdést teszik fel, hogy Uram, hát mikor éheztél, hogy mi enni adtunk volna? Mikor szomjóztál, hogy mi inni adtunk volna? Mikor voltál te beteg, hogy meglátogattunk volna? Mikor voltál mezítelen, hogy felruháztunk volna? Ez a példázatnak a legcsodálatosabb mozzanata. Mert ez mit fejez ki? Hogy ezek az emberek nem úgy tették a jót, hogy számon tartották. Nem úgy tették a jót, hogy a maguk érdemének tartották. Nem úgy tették a jót, hogy abból valamilyen jogot formáltak arra, hogy ők bemehetnek majd az Isten országába, hanem ezek az emberek természetesen a szívükből fakadóan, hogy úgy mondjam, a vérükké vált a jó cselekvése. Így is lehet mondani, mert nagyon pontos a meghatározás, szokásukká vált a jó cselekvése. Az embernek lehet az a szokása, hogy föl se fedezi azt, hogy benne van a rosszban. Innen kezdtem a mai előadást. Az ember az emberek tele vannak rossz szokásokkal. A legnagyobb rossz szokás a gondolkodás nélküliség. Amire Pascal azt mondta, hogy nem az a nagy nyomorúság, hogy nyomorultak vagyunk, van ennél még nagyobb nyomorúság, hogy nem vesszük tekintetbe, hogy nyomorultak vagyunk. Igen, a legtöbb rossz szokás benne van, minden emberben benne van ez. Az Isten hogyan tudja megszabadítani az embert? Hogyan tudja megváltoztatni az embert? Hogy a rossz szokások helyét elfoglalják a jó szokások. Hogy az ember teszi a jót természetesen, szívéből fakadóan, teszi úgy a jót, hogy azt nem fogja számon tartani, hogy Jézusnak is visszakérdeznek, hogy Uram, hát mikor adtunk volna neked, mikor? És Jézus pedig ezt így magyarázza meg, ezt a döbbenetet így oldja fel, amit egyel a legkisebbel tettetek, azt én velem tettétek meg. A példázat csodálatosan emelkedik, nem tudok én erről most beszélni, erre egy külön előadás kellene erre a kecskék és juhok példázatára, egy csodálatosan emelkedik ez a példázat, ami azt fejezi ki, hogy tulajdonképpen, ha mi a másik emberrel jót teszünk, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy egy másik emberrel jót tettünk, hanem arról van szó, hogy egy királyi törvény szerint éltünk. Jézus azonosítja magát minden emberrel, minden szűkölködővel, minden nehéz sorban lévővel, és akkor ő vele tettük a jót, mondja. Tehát a példázat elindul abból, hogy Jézus majd világosan tud különbséget tenni jobb és bal kéz közül, juhok és kecskék között. Világosan tudja majd, hogy kik azok az emberek, akik méltók az örök életre, nem érdemesek, mert senkinek érdeme nincs az örök életre, hiszen kapta valakitől. Annak van érdeme, aki adja mindenkinek a szükséglete szerint. Ugye itt sincs szó érdemről a gírák és a talentumok példázatából. Az érdem azé, aki adta az egy, a kettő, az öt talentumot. De méltóvá lettek ezek az emberek annak az atyának és annak a fiának a lelkületére, a magatartására, az adás, a szeretet törvényére, ami alapján ő üdvözíteni fogja azokat. És tulajdonképpen, hogyha végig gondoljuk ezt a három példázatot, akkor már csak egy lépés a gonosz szolga példázata, amelyben Jézus Krisztus arra figyelmeztet, hogy van az emberi életben valami, amiről soha nem lehet elfelejtkezni, ami egy állandó köldökzsinór az Isten és az ember között. Ez a példázat, ami a Bibliának egy megrendítő nagy példázata, és majd látni is fogjuk a feldolgozásokban, hogy ezt fel is dolgozták a képzőművészet történetében is, és tulajdonképpen a művészetek irodalom történetében is szinte másról sincs szó, mint ennek a példázatnak a közvetett feldolgozásairól, hogy tudnélik, ha az ember ezt az egy dolgot szem elől téveszti, akkor az egész szabadulásának az útja összezavarodik, és az egész szabadulás maga is a semmivé lesz, mert mi ez, amiről soha nem lehet elfelejtkezni, az irgalmasságról és a megbocsátani tudásról. Jézus itt teszi világossá azt, hogy Isten a szeretetre és a kegyelemre építi az embernek a megváltását és az ember kiszabadítását a rosszból. Ugye a példázatban adott egy szolga, akinek 10 000 talentum adóssága van. A 10 000 talentum ókori pénz mértékegység szerint sokkal több, mint ma a milliárdokkal kifejezhető forint összeg. Valaki éppen fiatal mondta nekem az elmúlt hetekben, hogy több, mint a legutóbbi lottó, nem tudom én mi volt, 5-ös, vagy mi van a lottóban? Mondom igen, mert az valami 500 millió volt, vagy mennyi volt? Igen, több. Több, mert a 10 000 talentum az körülbelül csak milliárdos léptékekben határozható meg. Ez a szolga nem tudja megadni ezt a milliárdos tételt. Nyilvánvaló, hogy Jézus itt az ember bűnadósságát mutatta meg ebben a példázatban, hiszen a 40. Zsoltárban mondja az Dávid, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. Hát különben a fejünkön is nem milliómosok vagyunk, hanem milliárdosok, mert milliárd hajszálak vannak. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy van egy ilyen összekapcsolódás a Bibliában, hogy azt mondja Dávid, hogy igen, hát az ember, minden ember végtelenül adósa az Istennek és az Isten teremtésének, mert amennyi rosszat tettünk az életben, az kifejezhetetlen. Szóval amennyiszer mi pusztítottuk az életet, az kifejezhetetlen. De a király, a gazda, aki előtt ott van a gonosz szolga, most még ugye nem gonosz szolga, most még csak szolga, és rimánkodik, hogy adjon még időt. Ő nem csak, hogy időt ad, nem, sokkal többet ad, az egész tartozását elengedi. És amikor ez az ember hálával fogadhatná azt, hogy az egész tartozását elengedi, mégse fogadja hálával, hanem kimegy és a palota lépcső során összetalálkozik az ő maga adósával, aki 100 dénárral tartozik neki mindössze, ami egy-két napi munkabérnek megfelelő összeg volt. És azért a 100 dénárért folytogatni kezdi a másik embert. Megdöbbentő dolog ez. Hogyan lehetne a mi mostani gondolatmenetünk szerint röviden összefoglalni a gonosz szolgának a tartalmát? Aki visszaél a szeretettel, bármikor, aki visszaél a szeretettel, ott is vissza lehet élni a szeretettel, amikor már az ember kijött a rosszból, amikor már képességei vannak, amikor már kamatoztatja az Isten javára, amikor már a szeretet életrendjében növekszik. De hogyha egy dologban nem figyelme, ez az egy dolog a legfontosabb az életben, hogyha visszaél a szeretettel, tehát hogyha az Istentől elveszi a jót, de ő nem gyakorolja ugyanazt a jót a másik ember iránt, akkor megint csak nem valósul meg a rosszból való szabadulás. Látni olyan vallásos vagy hívő embereket, akik irgalmatlanok, nem tudnak megbocsátani, ez az életben az egyik legsúlyosabb dolog és a legfájdalmasabb tapasztalat. Tehát nem tudni megbocsátani, nem tudni elébe menni a másik embernek, sőt folytogatni a másik embert. Ezért mondta már Bölcs Salamon is, hogy amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Ezért mondja Jézus a Máté evangélium a 5. fejezetében, az 5. boldog mondásnál, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Csak azokat tudja Isten majd az ő országába, az örök honba befogadni, akik az ő irgalmával nem éltek vissza, az ő szeretetével nem éltek vissza, akik amikor látták, hogy az Isten az életét képes volt miértünk adni, akkor nem mériskélték, hogy a másik ember mi rosszat tett nekik, hanem annak a másik embernek akkor is meg tudnak bocsátani, hogyha mondjuk az esetleg nem kért tőlük bocsánatot. Más valaki nem méltó az Isten országára. És ezután már a befejező lépés, és ezzel fogom folytatni 2 hét múlva a sorozatunkat, amikor az egyházi közösség rendeltetéséről szóló példázatokat vesszük sorra. Ezután már csak egy lépés, hogyha valaki ilyen szolga, gonosz szolga, akkor bekövetkezik az, amit Jézus a világtörténelem végére jövendőlt különösképpen, mert a hű és a részeges szolga példázata Máté evangélium a 24. fejezetében a 43. verstől az 53. terjed, tehát Jézusnak az úgynevezett nagy apokaliptikus beszéde után, az viszont a nagy apokaliptikus beszéde a világtörténelem legvégső eseményeit érinti. Jézus azt mondta, hogy a történelem végén nagy számban lesznek olyan keresztények, keresztény közösségek is, amelyek visszaélnek ezzel a névvel, és amelyek méltatlanok erre a névre, nem hűségesek Krisztushoz, sem a Krisztus szeretetéhez, irgalmához, sem pedig más egyéb jézusi tanításokhoz. Ez a példázat már átmenet a 2 hét múlva következő témához, de legalább hadd olvassam fel, hogy Jézusnak ezt a megrendítő példázatát halljuk is. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jön a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és a bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, és a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, és ott lesz sírás és fogak vacogása. Ha majd otthon eltetszenek olvasni ezeket a példázatokat, a gírák példázata végén tetszenek olvasni ehhez hasonló megdöbbentő kijelentést, hogy Jézus, amikor eljön, azt mondja, hogy hozzátok elébem az ellenségeimet, akik nem akartak nekem szolgálni, és itt a szemem előtt öljétek meg őket. Itt a példázat végén meg szintén egy megdöbbentő dolog, hogy ha megjön a szolgáknak az ura, akkor a gonosz és részeges szolgát ketté vágatja. Hát azért ez megdöbbentő két kijelentés. Hogy sokat ne beszéljek erről a dologról, Luthernek egyik híres mondását szeretném önöknek felidézni. Luther Márton azt mondta a 16. században, az egyházi hatalomnak a legkisebb hazugsága és csalása is nagyobb, mint a világi hatalomnak a legnagyobb csalása és hazugsága. Mert a világi hatalom bármekkorát csal és hazudik, az emberek legyintenek egyet és mennek tovább. De hogyha az egyházi hatalom a legkisebbet csalja és hazudik, az emberek nagy tisztelettel hisznek nekik. Ha valaki Jézus nevében szól, Jézus egyházához tartozónak mondja magát, és úgy vezeti félre az embereket, sőt, a jó szolgatársait még üti is, veri is, arra Jézus világosan megmondta előre, hogy amikor ő eljön, akkor a legszörnyűségesebb büntetés vár rá. A legszörnyűségesebb büntetés sátáné és démonai a Biblia szerint, és utána azoké, akik Isten nevében, de élesen ellentétben az Isten magatartásával éltek. Ezekre Jézus csak azt mondja, hogy ketté vágni. Szóval ezt a gonoszságot, ezt az aljasságot, amit megengednek maguknak emberek, hogy a saját önzésüket a Krisztus nevében élik ki, erre Jézus előre megmondta, nem csak Dante helyezte az isteni színjáték poklában a legalsó bugyrokba a pápákat és a kardinálisokat, hogy majd ott fognak fődögélni, a középkori elképzelés szerint. Végülis ő is megértette, csak más képekkel fejezte ki, hanem ez a tanítás Jézusra megy vissza. Nincs annál nagyobb bűn, amit az Isten nevében követtek el, mégpedig úgy, hogy fizikai és lelki erőszaknak vetettek alá más embereket, sőt olyan embereket, akik szintén Jézus nevében éltek, de valóban Jézus nevében éltek. Ez Jézus tanítása szerint a legborzalmasabb gonoszság, ami csak elkövethető a Földön. És ezért kell nekünk is egy kicsit közelebbről megvizsgálni Jézusnak azokat a példázatait. Elég számos ilyen példázata lesz. A következő alkalommal a szőlőművesek példázatát, a gonosz szőlőmunkások példázatát, a terméketlen fügefa példázatát, a hamis sáfár, a gazdag ember, szegény Lázár, a régi és új tömlő és ruha, a hegyre épült város és a tíz szűz példázatát. Mert Jézus nagyon sok példázatot mondott arról, hogy akik ebbe a bűnbe belemennek, azokkal hogyan fog eljárni. Most csak egy feladatom marad még, hogy az eddigi előadásokat összefoglaljam, mégpedig olyan módon, hogy levetítem az eddigi példázatoknak a képzőművészeti feldolgozását. Közben kaptam egy jelzést, de az előadás után még lesz egy 1/4 óra 20 percünk a kérdezésre, tehát akinek kérdése van, miután befejeztem az előadást, egy 5-10 perc szünetet tartunk, és hozzá lehet szólni majd a mai témához. Most azonban kérném szépen a figyelmet a vetítésre, mert nagyon figyelemre méltó, és eddig még van olyan is, amit láttunk, de a fele részben nem látott feldolgozásukat veszünk szemügyre. Először is a tanító Jézusról, a példázatokat mondó Jézusról néhány kísérlet. Duccionak a Majesta ciklusából látjuk a 14. századból Jézus tanítja a követőit, a tanítványait. Ugye a görög művészetnek, a bizánci stílusnak a hatását mutató ábrázolás, a hallatlan komolyság és figyelem, a Krisztusra szegeződő tekintetek, és így az egész tanítványi körnek az összefonódása, egy kis célzatosság is van benne, ugye Júdás nincs itt, fejezi ki, hogy Jézus mennyit és hányféleképpen tanította a tanítványait és a nagy tömeget is. Rembrandtnak a 100 forintos lap című részkarca a tanító Jézusról, akinek a környezetében a legkülönbözőbb emberek vannak. Nem akarok most sokat foglalkozni, de azért a részletekben hadd mutassak rá, hogy ki mindenki. Majd 2 hét múlva látjuk a részleteket. Ugye középütt maga a tanító Jézus, balra tőle a jobb kezénél Péter apostol. Következő képünkön látjuk azokat, akik szívesen fogadják a tanításait. Itt most jobbra látjuk kinagyítva Péter apostolt, és mögötte pedig a tanítványoknak a csapatát, akik megfigyelik Jézus tanításait, példázatait, elraktározzák azokat, és épülnek belőle. Következő kinagyításon látjuk a gazdag ifjút, akit Rembrandt ide metsz a kép előterébe, aki szívesen hallgatta, sőt utána futott Jézusnak, letérdelt előtte, de már nem követte őt. Aztán a következő fokozat az összesúgó-búgó farizeusok és írástudók, akik mindig Jézust el akarták ejteni, tehát törbe akarták ejteni, és akik ugye a kákáni csomót akartak keresni, és nem találván még dühösebbekké lettek. Vagy egyenesen olyan emberek is itt voltak a példázatok hallgatói között, akik kardot szorongatnak a kabátjuk mögött, akiket a jeruzsálemi főtanács, mint aféle jó besugókat küldött ki, hogy híreket vigyenek, és ha kell, akkor Jézust el is fogják. Rembrandt tehát mindezeket, ott van a gazdag ifjú, még egyszer, most egy kicsit távolabbi képen, de itt vannak az anyák, a gyermekekkel, a csecsemőkkel, tehát egy teljes körű áttekintés, amivel majd szeretnék más alkalommal foglalkozni. De aztán a 19. század végén, 20. század elején ugye a prédikáló Jézust, mint itt Ferenczi Károlynak a Magyar Nemzeti Galériában látható plener képén láthatjuk, vonzza a festőket az, hogy a természetbe helyezzék ki ezeket a jeleneteket, talán nézzük meg még közelítve egy kicsit. Nem látjuk ugyan Jézusnak az arcát, erről tudatosan mond le a festő, hiszen nagy nehézségek elé állította volna nem csak Ferenczi Károly, bárkit is, ha Jézust szemtől szembe kellene ábrázolni. Az egyszerű Jézus a természetben, a természet elemeiből példázatokat összeállító, az egyszerű hétköznapi élet eseményeiből példázatokat mondó Jézus, amit mindenki megért, az egyszerű ember is, a katona is ott van, még a gyerek is, aki ott szinte föláll és odafigyel rá, tehát az előbbiekhez hasonló, nagyon megragadó és magas rendű alkotás Duccio és Rembrandt után, tehát Ferenczi Károly olajfestménye. Hát ugye, amiről beszéltem a legelső előadáson, ugye az elveszett bárányról szóló példázat. Milyen gyengéd is az Isten, amikor az embert már ahhoz hasonlítja, ami a gyereke, ami a bárány, mert hiszen azzá lehet. Mondjuk inkább elveszett farkasról kellene beszélni az emberrel kapcsolatban. Az ókori mondás, ugye, hogy ember embernek a farkasa 100%-ig igaz, és a mai példázatunkban is erről volt szó, hogy a palotában békessége van. A következő képünkön látjuk Domenico Fettinek a drachmát kereső asszony példázatáról való 17. századi ábrázolását, aki kisepri az egész házat, mindent elmozdít a helyéből, csak hogy azt a 10. drachmát megtalálja. Talán nézzük meg még kinagyítva is. A barokk korban valóban minden témát elővettek a Bibliából, és elég sokszor valóban konzseniális módon fejezték ki, mert rajta van a képen az a keresés, ahogy Jézus mondja, míg nem megtalálja azt a 10. drachmát is. De hogy a következő témánkra menjünk, a legnagyobb feldolgozás története messze a legnagyobb a tékozó fiúnak van. Rembrandt, kezdem a sort, aki azt is ábrázolt, hogy a tékozó fiú kikéri az örökségét, lehajtja a fejét, nem érzi jól magát, ugye, mert tudja, hogy nincs igaza, de azért is megcsinálja. Az apa megrendülve látja a fiát, de odaadja neki a pénzt, és jobb oldalt a ház népe pedig megdöbbenten szembesül a helyzettel, bal oldalt pedig a felkantározott ló már jelzi, hogy ez a fiú megmásítatatlan szándékkal útra kell. Döbbenetes ez a középpontba helyezett találkozás, a lehorgasztott fejű ifjú és a nyílt tekintetű apa, de megrendülten álló apának az elválása. Nézzük a következő képeket, a tékozó fiú minden mozzanatát ábrázolják, például Németalföldön a kicsapongását, hogy elveri ugye a pénzt az örömlányok között és a játékokon, a kártyán. A következő képen láthatjuk az újabb témát, ahogy lerongyolódik valóban, hogy Rubens képén látjuk, még a moslékból se ad neki a szolgálólány, hanem ideönti a disznók elé. Az állatok nagyon jól érzik magukat, ugye a lovak is, a tehenek is, a disznók is. Egyedül az ember jut mélyebbre az állatoknál is. Beszéltem erről már többször, csak úgy említem. Dürernek a részharcán is ezt láthatjuk, a jó kihízott sertések, a kis malackák, hogy élik a maguk életét, az ember viszont mélyebbre süllyed az állatoknál, amikor elherdálja a képességeit. Most ebből kell kiemelkedni úgy, hogy kamatoztatni a képességeket a gírák és talentumok példázatában. De Dürer mit fejez ki még, ez nagyon előnyére válik a 16. század elejé részharcnak, a megtérés mozzanatát, amikor visszaemlékezik az apjára, amikor szembesül azzal, hogy kitől jött el, akinek az utolsó bérese is jobban él a házában, mint ő itt, és az összekulcsolt kéz jelzi azt, hogy ő szembefordul magával és hazamegy. Ugyanezt látjuk Rembrandtnál, a legárvább ezen a képen az ember. Aztán a következő képen megint egy jelentős mozzanat Szalai Lajos 1969-es részkarcán, hogy az ember lesüllyed az állatok szintjére, vajon ki segít a tékozó fiúnak a gondolatban, azt a gondolatot kijuttatja eszébe, hogy az én apámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Hát a Szentlélek, a menny segítsége. A Szentlélek segítségével emelkedik ki az ember a rossz állapotából, és a Szentlélek, akiről külön most nem szóltam, de az imádságról szóló előadáson részletesen beszélek a Szentlélek munkájáról, de a Szentlélek munkája valóban olyan tapintatosan van itt a háttérben, hogy ezt a magyar grafikus is érzékelteti, hogy az előtérben ezek a vaskos valóságok, ugye? Sertés, meg az össze-vissza vert ember. Az Isten jelenléte tapintatos, visszafogott, de a hatása érződik, neki köszönhető a megváltozás. Aztán Rodinnek csodálatos szobra 1888-ból a Párizsi Rodin Múzeumból. Nézzük meg egy másik beállásban is. És nézzük meg a felső részt, hogy hogyan képezi ki a szobor felső részét, tehát a két kar, és a teljesen vízszintesen az ég felé forduló arc. Tulajdonképpen az egész szobornak ez a lényege, hogy az ember, ha nem tud is szabadulni, de akar szabadulni, az Isten akkor cselekedhet. Hát ha az ember nem tud, de nem is akar, akkor Isten az embert kényszerrel nem fogja kiszabadítani. Istennek minden törekvése arra irányul, hogy megismertesse magát velünk, és mi bennünk bizalom támadjon, és szabadulni vágyás, akarat támadjon, hogy teljesen, ugye ez Rodinnek egyik legcsodálatosabb plasztikája, mert ezt fejezi ki, hogy magában semmit nem bízik, teljesen a függőleges irányba fordul ez az arc. A Ima címen is ismert, nem csak Tékozó fiú címen ez a szobor. Rilke ír róla megragadó sorokat a Rodin című művében. Aztán a hazatérés Hieronymus Bosch első képén, ennek kinagyításait nézzük gyorsan. A fiú, a majorság, amit maga után hagy a következő képen. És aztán mehetünk a következőre, a második változatra. Hát ez az a palota, amiről Jézus beszélt. Hát ilyen palotában lakunk mi emberek. Valakit kifosztanak, ütnek, vernek, itt lopnak, itt csontok vannak, ez a világ csodálatos palotája. Hát ebből akar hazamenni a tékozó fiú. És aztán a következő nagy festői téma, mondom, a tékozó fiú példázata a legkedveltebb krisztusi példázat, Lukács van Leiden metszetét látjuk, a hazatérés mozzanata a falu szélén, az apa, fia találkozik, nagy csoport előterében egy kicsit el is veszi ennek a jelenetnek az erejét, és a következő képeken láthatjuk, hogy mennyit küszködtek azért festőművészek, hogy kifejezzék ennek a találkozásnak a drámai voltát. Ribérának, a spanyolok nagy barokk festőjének talán ez nem annyira sikerült, egy ilyen kicsit érzelmes hétköznapi jelenet kerekedik ki belőle, szintén az olaszoknak a Leonello Spada képét kérem, barokkori festőjétől az túlságosan idős és túlságosan fiatal apa és gyermek találkozása elveszi ennek a tékozó fiú példázatának a drámai voltát. Aztán vannak olyan barokkori művek, mert mondom, a barokk mindent ábrázol, hogy már az apa hozatja is a legszebb ruhát, föladják a fiára, gyűrűt hozat a kezére, sarut a lábaira, tehát a példázatnak szinte minden szavát, vagy minden félmondatát megfestik. De hát a legnagyobb művész, a legnagyobb ábrázoló itt is Rembrandt volt, az első vázlata a hazatéréshez, hiszen Rembrandt is rájön, hogy a hazatéréssel lehet a legtöbbet kifejezni az Isten szeretetéből és az ember megtérni akarásából. Ebből következik Rembrandtnak egyik legmegrendítőbb 1636-ban, 30 éves korában metszett Részkarca, a tékozó fiú hazatérése, középpontjában a két arcnak a drámai egymás fölöttiségéből, az apa jóságos arca és a fiúnak teljesen eldurult, elállatiasodott arca, és ez a csodálatosan metszett ember, tehát alak, aki úgy ráborul a teljesen értéktelennek látszó fiára, de hát a jövőt látja, a lehetőséget látja, hogy ez a gyerek is, ha visszatalált, lehet belőle valami, és nem a jelennel méri az embert, hanem a lehetőségekkel, a jövővel méri. Itt látjuk Rembrandtnak az Ermitásban levő olajfestményét, amelyet halála évében 1669-ben fejezett be, ennek részleteit is gyorsan pergessük le. A fiúnak a fiú vállára, hát nem azt mondom, hogy nehezedő két kéz, mert éppen az a lényeg, hogy olyan puhán van ott a fiú vállán, olyan szeretett kincseként öleli magához a szeretetnek, a gyengétségnek, a kezekkel, meg az apa ölébe furódó félprofilnak látott fegyenc fejjel való ábrázolása, döbbenetes Rembrandti mélységek. Ezek a következő képen látjuk a kinagyításon a leesett, lefosztó, elnyűjt lábbelit is úgy szalad az apjához. Következő képen pedig látjuk talán a legszebb kinagyítás az apának az arca, a megrendültség, az Isten megrendültség, hogy látja, hogy az ember hol van, az ember palotában érzi magát a gonosz, erős, fegyveres kezében, és az Isten jobban szenved mi miattunk, emberek miatt, mint ahogy mi szenvedni képesek lennénk. A következő képen viszont látjuk, vajon miért tettem ezt be a következő kinagyítás elé, Tiziánónak a híres Sisyphus mitoszt megjelenítő ábrázolását. Sokszor az ember úgy gondolja, hogy kimenekülni a rosszból az egy sziszifuszi munka. Szoktuk is mondani, hogy majd valahogy a jövőben, majd ha idős leszek, majd akkor legyőzöm a rosszat. Tehát Sisyphus is ugye állandóan viszi föl a követ a hegyre, de aztán újra visszahull. A Biblia szerint nem sziszifuszi munkára van szükség. A következő kinagyításon látjuk, hogy ez csak az idősebb fiú képzelheti, aki érdemet emleget, aki büszke arra, hogy ő otthon maradt, de a lelkében sokkal nagyobb a mélység, a sötétség, mint ahogy volt a fiatalabb gyereknek, amikor eltávozott otthonról. Kinagyítva is nézzük meg a képet, a hideg, kemény, kérlelhetetlen tekintet, a farizeusok leleplezése és a mindenkori büszke és érdemet emlegető, vezeklést csürgető vallásos emberek leleplezése. Hát ugye a középkorban egy halálos bűnért 7 évi vezeklés járt, ezért senki nem is gondolta, hogy meg lehet szabadulni a bűnöktől. Sziszifuszi munkának azóta tartják a bűnökből való szabadulást. Ismét összeállítjuk a képet, a tékozó fiú hazatérése 1668-69-ből, Rembrandt hattyúdala az Ermitásban látható. De menjünk tovább a következő ábrázolásainkra. Domenico Fetti ábrázolás, hogy a gazda számon kéri az adószolgától a 10 000 talentumot. Ott jön már a másik szolgatárs, akit folytogatni fog. Itt elveszi a meg nem érdemelt kegyelmet, a 10 000 talentum elengedését, de már látjuk szinte, hogy amikor sarkon fordul, itt a másik embert folytogatni fogja a gonosz szolga példázatához. Ugyanez Rembrandt ábrázolásában, amikor az úr, a gazda tudomást szerez arról, hogy a gonosz szolga folytogatta a másik embert, akit éppen elvisznek a szolgák, akkor visszahívja a gonosz szolgát. Tehát Jézus itt világosan tanított a gonosz szolga példázatában, hogy Isten megbocsát a földi életben, de ha valaki a megbocsátást nem terjeszti ki a másik emberre, akkor Isten nem törölheti el annak az embernek a bűnét. A gonosz szolga példázata tudnék egy olyan alapvető bibliai tanítást is markánsan kifejez, amit ma nagyon kevesen ismernek, hogy a bűn megbocsátás és a bűn eltörlés között óriási a különbség. hozzátok vissza ezt a gonosz szolgát, és itt van az íródeák, vegye elő az adós levelét, aki visszaélt a szeretettel, annak nem adhat Isten örök életet. Egy példázat, amit nem említettem, a bolond gazdag példázata, ami arról szól, hogy egy ember összegyűjti a pénzét, Rembrandtnak egy döbbenetes olajfestménye, összegyűjti a pénzét, le akarja rombolni a csűreit, és nagyobbakat akar építeni helyébe. Tehát ez a talentumok és gírák példázatának az ellentetje. Nagyon érdekes, a Rembrandti ábrázolás ilyen kör, vagy ilyen ovális formába helyezi be ezt az embert. Miért? Mert minden gondolata maga körül forog. Itt számolja a pénzt, itt gyűjti az aranyakat, veszi elő a könyveket, hogy hogyan tudná a gazdagságát még inkább kiteljesíteni, nem másokért él, magáért él, magába fog visszahullni az élete. Jézus ezt a példázatot azzal zárta le, hogy bolond ember, le akarod rontani a csűreidet, újabb nagyokat akarsz építeni, még ma éjjel számon kérik a lelkedet, akkor mit fogsz majd tenni, és mit fogsz válaszolni? Aztán a talentumok példázatából egy Jerry Du nevű Rembrandt kortárs egy érdekes olajfestményt hozott létre, aki elássa a kincseit a talentumok példázatához, az egy talentumot kapott emberhez. Ugye elássa a kincseket, mert úgy gondolja, hogy ha majd visszaadja az urának, akkor meg fogja őt dicsérni, hogy azt, amit kapott, milyen jól megőrizte. Nézzük meg kinagyítva, érdekes a kinagyításon azért ez az arc. Ugye azt mondja ez az ember, hogy Uram, te kemény ember vagy, és én azért társam el. Tehát nem az Úr a kemény, az Úr éppen a szelíd, és a mások javára akar élni, és azért kéri mi tőlünk, hogy mi is éljünk mások javára. Az a kemény, igen, ez a kemény tekintet, és kemény honok arc, aki a maga javára akarja felhasználni az értékeit, a kincseit. És ez az, akit az Úr majd számon kér, és akinek azt fogja mondani, hogy miért nem kamatoztattad, Rembrandtnak a rajzát látjuk. És befejezésül a példázatok után Jézusnak egy példaértékű cselekedetét hadd mutassam meg a mai előadásunk összefoglalásaként, mit jelent Jézussal együtt élni. Ezt az utolsó vacsorán mutatta be Jézus, akkor jött el ennek a pillanata, amikor senki nem mosta meg a tanítványok lábát, Jézus maga mossa meg, itt egy régi bizánci ravennai ábrázolás látjuk a tanítványok lábát, és amikor Péter szabadkozik, akkor Jézus azt mondja, hogy ha meg nem moshatom a te lábaidat, semmi közöd nincs én hozzám. Jézus úgy van jelen az ember életében, ha ő megtisztíthat, megmoshat. Tehát Jézus azokkal van jelen, akik igazi megbánásra, igazi bűnvallomásra és az életük igazi előrevitelére készek. Ez az, amit olyan sokszor ábrázoltak egy középkori fafaragványon is, hogy megfogja Péternek a kezét Jézus, hogy Péter, vissza akarsz tartani, semmi közöd nincs én hozzám, hogyha nem engeded, hogy naponként megmoslak, mint itt most a lábmosás szertartásában. Ez a szertartás, ez a cselekmény az egész életre szól. Hogy Dürernek a Passió sorozatából is látjuk ezt a képet. Péter most döbben rá, hogy Krisztussal együtt élni az mit jelent. Hagyni, hogy Jézus megmosson bennünket. Hagyni, hogy Jézus beköltözzön a tiszta és a kisepert házba. És befejezésül, akitől a legtöbbet láttunk, Rembrandt egyszerű rajza. Péter, ahogy a székhez szövekelődik, hogy először megdöbbenve látja, hogy az ő mestere térdel előtte is mossa a lábát. Ez a Péter, aki odanéz ezzel a tekintettel, most jövök rá arra, hogy Istenem, te nem csak addig segítesz, ameddig kihozol a pusztulás verméből, hanem azután is, miután kijöttem, naponként meg akarsz tisztítani, hogy az örök élet számára méltó legyek. És ezt érti meg Péter, és nyomában minden Krisztus követő, hogy Krisztussal együtt élni az egyenlő azzal, hogy a krisztusi tanítások és tanácsok nyomán hagyni magunkat hétről hétre, napról napra megtisztítani az Krisztus beszéde és a vele való ima kapcsolat által. Ennyi lett volna a mai előadás, köszönöm a figyelmet, és 10 perc szünet után, amennyi időnk van, a kérdésekre is megpróbálok válaszolni.